Üdvözlöm a hallgatókat! Itt a Civil Rádió, az interneten. Engem Gerő Péternek hívnak, ez a műsor pedig a Buborékrepesztő, amely az információs buborékainkról szól, és amelynek a mottója egyetérteni nem kötelező, de érteni nagyon fontos. Üdvözlöm a rádió hallgatóit a mai műsorban, amelynek az alcíme Mit tanulunk, hol tanulunk, mi végre tanulunk. A beszélgetőtársam pedig nem más, mint Szabó András, a Kapos Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány alapítója, egyébként szerkesztő műsorvezető munkatársam és a Kapos magazin gazdája itt a Civil Rádióban. Kedves András, üdvözöllek a stúdióban, most megváltozott szerepkörben, mert te vagy a vendég.
Köszönöm, én is téged köszöntelek, és természetesen a hallgatókat is.
Kedves András, amiatt hívtalak meg, hogy volt egy sorozatod, amelynek az volt a címe, hogy lehet-e jó iskolát csinálni. Én pedig meg akarom kérdezni tőled, hogy amikor a tanulás szintereiről van szó, miért csak és kizárólag az iskoláról beszélsz, amikor annyi egyéb módon és helyen is tanulhatunk?
Ez a sorozat nem állt le, tehát nem múlt időben beszélünk, hanem van egy folyamatban. Másrészt az iskolát én nem úgy értelmezem, mint egy falusi vagy egy városi iskolát, amiben falak vannak és a bejáratnál egy pedellus, hanem tulajdonképpen ez egy funkció, egy társadalmi funkció az iskola, ami azt jelenti, hogy olyan fajta szerepet kell ebben az értelemben ennek a iskola nevű valaminek betölteni, amit lehet, hogy a mai iskola ebben az értelemben nem biztos, hogy mindig be tud tölteni. Mi az iskolát keressük ezekben a beszélgetésekben, nem a meglévőt szeretnénk restaurálni, hanem keressük azt a szerepet, ami mindenkor. Az első nagy társadalmi munka megosztás óta feladata az embernek, hogy hogyan lehet átörökíteni egy tudást, megújítani és megerősíteni.
Ami a mostani iskola intézménye, annak viszont tucatnyi funkciója van, vagy talán még több, és ezek közül csak egy a tudás átörökítése. A jelenlegi iskola gyermekmegőrző szociális intézmény hatósági feladatokat lát el, és még azt sem merem mondani, hogy ezek közül a tanítás és a tanulás segítés olyan nagyon kiemelt dolog lenne.
Hát, mert a sokféle iskolarendszer van a világban, talán a miénk egy kicsit ilyenné alakult bizonyos szempontból, talán azért is, mert az iskola nem feltétlenül a mai állami létező iskolák jelentős része bizonyos szempontból normát is sugároz. Bizonyos igen, szempontból persze. Olyanokat próbál mutatni, ami több, mint a tudás, vagy kevesebb, mint a tudás, attól függ, hogy ki hogyan közelíti, amelyek a társadalmilag elvárható viselkedéseket is tulajdonképpen tanítja. Szabályokat kell betartani. Mire fókuszálunk inkább egy iskolában? A szabályokra, vagy az ismeretekre? Vannak olyan helyzetek, amikor igazából nem kell mérlegelnünk az élethelyzetek tulajdonképpen, amikor nem vitatkozunk, hanem cselekedünk, és néha a szabályok ebben az értelemben arra eszközök és lehetőségek arra, gyorsan cselekedjünk. Tehát vannak élethelyzetek a mindennapi életünkben, amikor nem lehet nagyon vitatkozni. Ha tűz van, akkor ugye nincs demokratikus
akkor
vita.
Akkor először is oltjuk a tüzet, majd utána megbeszéljük.
De nem vitatjuk meg, hogy ki fogja legelőször a tűzre tartani a csövet, hanem aki a legközelebb van, az tartja a tűz, a másik pedig kiszolgálja. Tehát az együttműködés kell igazából iskolában tanulni, de nem vitatkozni. Mm. Tehát nem olyan egyszerű a dolog, ezt akarom.
Nekem is az egyébként a véleményem, hogy az iskola legfontosabb funkciója valójában egyfajta szocializáló tevékenység. Az együttműködés, az egymásra figyelés, az együtt tevékenykedésnek a gyakorló terepe.
Ezek mind az átörökítése része, amiről beszélünk. Tehát arról szól, hogy az emberi értékeket, normákat, szabályokat, tudásokat, társadalmi gyakorlatot, egyetlen a viselkedés, mind ebben a képzelőben iskolában tanuljuk.
Több egyszer mondod azt, hogy tudás. A mai átlagos diák, véleményem szerint, a médiából és az internetről naponta több új ismerethez jut, mint az iskolában egy hét alatt.
Ez így van. Így van, és sose volt úgy, hogy csak az iskolában kapták meg a tudást, hanem a legmasszívabb középkor idején túl. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy a klasszikus, vagy a meglévő hagyományos iskolához hozzátartozik egy nagyon bizarr gondolat, vagy nézőpont, hogy a tanár adja a tudást. Ő képviselő, adja át a gyerekeknek az ismereteket, és ennek aztán csak legfeljebb módszertanáról lehetett beszélgetni, hogy ezt frontálisan teszi, vagy valamilyen aktivizáló módszerrel, de alapvetően ő rendelkezik. A Gerevics professzornak van egy nagyon izgalmas könyve, a társadalmi kommunikáció, és ott azt írja le, hogy az iskola egyik sebezhetősége ez a kvázi professzionalizmus, ami azt jelenti, hogy egy tanár tulajdonképpen egy tantárgyba, ő a szakember, ő képviseli a kémia.
Ő az egyedüli szakember.
Ő a kémia tudományok doktora abban az osztályban, abban az iskolában, és ő neki kell a megfelelő beszedhetetlen tudást közvetíteni a gyerekek felé, és ez már rég meghaladt állapot. Ez már, amit te is mondtál, pontosan arról szól, hogy minden egyes témacsoportban, és nem azt mondom, hogy tantárgyban, rengetegféle ismerettel lehet találkozni. Az más kérdés, hogy hol lehet ebben eligazodni, hogy hogyan lehet ezekben az ismeretekben felfedezni az előremutatót, mert az a helyzet, hogy ma ebben a nagyon zűrzavaros világban szerintem a lapos föld elméletnek is meg lehetnek a hívei, mert aki azt mondja, hogy föld lapos, azt ezer módon tudja bizonyítani. És szerintem minden gyerek számára, aki egy kicsit komolyan gondolkodik, körbenéz, a föld lapos, úgy van. Csak el kell jutni a végére.
A tanár jellemzői között annak idején én is tanultam ilyeneket, hogy világmagyarázó. Mint hogyha ő lenne minden dolgok egyetlen biztos tudója, holott tulajdonképpen egy olyan világban élünk, amikor a tanár még azokat a kérdéseket sem ismeri, amelyekre a diákjainak a következő évtizedek során majd válaszolniuk kell.
Igen, csak ez egy kérdés, az a kérdés ezzel összefüggésben, hogy kell-e mindent tudni a tanárnak?
Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Bocsáss meg, hadd mondjam el magam példáját. Én egy időben tanítottam informatikát. Olyanoknak is, olyan felnőtteknek, akik az adott szakterületen dolgoztak évtizednyi ideje, csak nem volt meg a megfelelő végzettségük. Mit mondjak? Minden csoportban volt egy-kettő, aki néhány részterületet ezerszer jobban ismert, mint én. És akkor én megkértem az illetőt, hogy álljon ki a csoport elé, és ezt a témakört ő magyarázza el. Viszont az egésznek az összefüggéseit, a fejlődési tendenciáit és a többit, azt én ismertem. Tehát megvolt a magam szerepe, és egy csöppent sem csökkent a tekintélyem, amikor egy diákot megkértem, hogy álljon ki a többiek elé, én meg beültem az ő helyére a padba, és jegyzeteltem.
Csak azért hagyd mondjam, hogy ez a fajta módszer a hagyományos iskolában ugyanúgy megvan. Tehát az, hogyha...
A lehetőség megvan.
Meg a gyakorlat is időnként. Még azt is teszik, és ettől még, attól még továbbra is azt gondolom, hogy az egész történet egy irányú. Tehát mert legfeljebb annak az ismerete bázisnak, amit például ilyen módon hallott a gyerek a tanártól, annak a feldolgozásába bekapcsolunk, ugye ez az aktivizáló módszerként ilyeneket. Tehát önmagában ez attól még ugyanaz. Tehát abból az értelemben, hogy a tanártól kaptuk a tudást, ő adja meg a tudás forrását, ez a könyv jó, ez az ismeret nem jó, és ilyen szempontból mindenféle vitától függetlenül megmondja, hogy működik a kémia. Most hirtelen kerestem egy jó reális megközelítést.
Rendben van. Kedves András, a te véleményed szerint a közoktatásban valójában ki a megrendelő? Kinek készül az egész?
Közoktatás?
A társadalomnak, a iskola fenntartó intézménynek, a családnak, a diáknak? Ki a megrendelő?
Hát jó kérdést teszel föl, illetve azt mondom, hogy mindig az első megosztás, társadalmunkban megosztásból levezetve azt mondom, hogy a mindenkori emberiség, vagy a társadalom. Vagy
társadalom egésze.
A társadalom egésze, így van. Amikor az iskolát keresjük, az iskola funkciójában a megrendelőt kérdezzük, és az pedig a mindenkori ember. Tehát mindenkori, tehát igazából az iskola társadalom szakpolitikai terület, az iskola magában, és abban az értelemben, hogy hogyan fogja fel az iskolát ma az aktuális működtető, az tulajdonképpen néha sokszor nem is találkozik az emberekkel. Nincs rendesen végigvitatva. Egyszer valamikor 90-es évek elején voltam Amerikában, és beszélgettem ott egy csomó helyi emberrel, ugye innen Magyarországról azért mentem oda, hogy tanuljunk. És kiderült, amikor ott megérkeztem, hogy azt mondták, hogy baj van az iskolával, és baj van a családdal. És mondtam, hogy akkor mi a csodát, repültem én 6000 kilométert.
Ez otthon is megvan.
Otthon is megvan. És akkor azt mondta nekem egy vendéglátom, hogy ott tudja, nem az iskolával van baj, hanem a megrendeléssel, meg talán a megrendelővel is, aki nagyon nem tudja, hogy mit akar. És ebben a mai világban a társadalom általában nem egy koherens világ, egy gyorsan változó, tulajdonképpen a saját irányait sem teljesen tisztában látó világ, tehát nem véletlen, hogy a maga iskolája sincs rendben. Tehát a társadalom megrendelő sem igazából egy homogén vagy koherens. Olyan fajta ellentmondásos normák között élünk ebben az értelemben, hogy mindegyiknek megkereshetnénk az ő iskoláját. Ezen szinten nincs közmegegyezés az iskola kapcsolatos megrendelésben.
Én úgy érzékelem, hogy vannak elvárások a kormányzat részéről, vannak elvárások a helyi kormányzat részéről, a szülők, családok, helyi közösség részéről, ami nem biztos, hogy ugyanaz, mint a helyi önkormányzat elvárása, és hát az egész egészben ott van nyakig a tanuló maga, végül is elvileg az ő érdekében kéne, hogy folyjon az egész.
Majdnem egyetértek vele egy ponton, hogy nincsen helyi önkormányzati szempont, mert ugye ma az iskolarendszer, az államos iskolarendszer az egy központosított iskolarendszer, ebben az értelemben azzal...
Akkor fenntartót mondok, jó? Az iskola fenntartója.
Ő meg nem szól bele. Az iskola nem is biztos, hogy minden fenntartó, de nem tudom. Van egy csomó helyen, most már az államra vált fenntartóvá, már az önkormányzatokat is tehermentesítette minden fenntartói szereptől. Az állami iskolákat az állam tartja fenn, és az állam határozza meg, az állami intézmények természetesen meg szakemberek határozzák meg az iskola működésének minden szakmai szempontját.
De végül mégis ott ül nyakig az egészbe a tanuló, akinek a feje fölött ilyen döntések születnek.
Jó, de hadd mondjam, hogyha nem ilyen egyszerű lenne, mert emellett van még egy pár iskola Magyarországon, vagy egy úgynevezett egyháziskola, ami egészen másféle.
Igen, mikor fenntartókról beszéltem, akkor többek közt erre is gondoltam.
Az egyháziskolák azok nem feltétlen a fenntartásról is szólnak, hanem más szemléletű, más világnézetű, vagy legalábbis a világnézetében bizony szempontból meghatározott, hogy kötött. És van egy harmadik világ, ami úgynevezett alternatív iskolák. És van Magyarországon mindenféle változatában. Igen. Ezt Magyarországra érkezettek, meg itt kitalált iskolák is, sokféle van. Ez egy harmadik világ. Ezek egymással bizonyos szempontból szakmai vetélkedésben lennének, nem nagyon tudom, másfélék. Mindegyik eltér egy kicsit a másiktól, meg kicsit ugyanolyan is.
Na most, ha matematika órán megtanítják a Pitagorasz tételt, az meglehetősen hasonló kell, hogy legyen mindenfajta iskolában.
Hát igen, de a természettudományos tárgyaknál azért a tények.
Ott könnyű a helyzet, eléggé nehéz volna Pitagorasznak megmagyarázni, hogy az egyes iskolában így, másikban úgy. Na de épp ahogy utaltál rá, világnézetet, szemléletet, viselkedést, értékrendet is tanít mindegyik iskola. Akár ki mondja, akár nem. Akár szóba kerül egy osztályfőnöki órán, akár csak eljátszák, megvalósítják egy-egy iskolai szituációban. És ez minta, ez példa a diákok számára. Hát, ebben van különbség?
Hát az igazság, hogy a Eötvös József út, amikor azt mondta, kiderült, hogy az oktatás az egy mindenki közös ügy, és amennyire lehet, hogy is mondják, ezt szekularizált iskolának és általános iskolának kellene lenni, tehát az általánosabb az értelme, hogy mindenkire érvényes egyforma iskolának kell legyen, az már sokféle szempontból nem úgy van. Tehát megváltozott. Ma már ebben az értelemben sokféle iskolánk van, és nem nagyon tudom, hogy ebben a különbözőségekben tudnék közös pontot.
Ez eléggé meredeken hangzik, amit most mondasz, mert végül is azt mondtad, hogy amikor az általános iskolába bekerül a gyerek, tulajdonképpen már ott van az emberi sorsokban egy elágazás.
Többféle lehet. Az a baj, hogy nem ilyen, hogy is mondjam, tehát itt nagyon sok múlik a pedagóguson, nagyon sok múlik azon a tanmeneten és követelményrendszeren, ami aktuálisan mindig változik. Az iskola helyzetén is, amelyik például bizonyos térségekben egészen másfajta szerepet tölt be. Vannak olyan világok, ahol például az iskola félig meddig a kultúra központja és a településen is sokfajta, és a pedagógusnak más a szerepe, mint például egy nagyobb városban. Tehát az, hogy hogyan közvetít egy érték, egy normát, ebben az értelemben az iskola félig meddig néha eszköze is egy csomószor a helyi hatalom, azt mondta, de más szempontból pedig ő a norma diktáló is. Az is elképzelhető. És az a norma például a tanárokon keresztül más településről érkezik. Az is el tudom képzelni. Tehát nem ennyire letisztultak ezek a normák ebben az iskolán belül, mert nem is olyan nagyon, tehát mondjuk egyet a milyen kerül. Tehát maga az erőszak, ami most például Magyarországon tombol, egészen másfajta módon értelmezhető itt-ott-amott, a fegyelmezés egészen másfajta módon értelmezhető itt-ott-amott. Remélem, hogy tulajdonképpen az a fajta rossz gyakorlat már kikerült azért az iskolákba, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy igazam van, hogy a jó pofon az sokat segít. Tehát miközben 2005 óta Magyarországon az gyerekek ütése, megverése, rámozdulása elfogadhatatlan, én még mindig tudok olyan helyzeteket sajnos, hogy nem otthon, mert otthon gyakrabban előfordul, de elképzelhető, hogy iskolában is tolerálják a kisebb erőszakosabb megnyilvánulásokat, és ez feltétlenül elfogadhatatlan norma, és ennek nincsen valami fajta politikához, vagy ideológiához kapcsolódós kötődése, ez inkább egy nagyon-nagyon régről visszamaradt, nem is tudom micsoda.
De a kultúrának a része, hogy valamilyen módon ki kell fejezni a hatalmat, a tekintét, és
De ez sem olyan egyszerű. Múltkor valakivel beszéltem, nem tudom kivel, hogy azért érzékenyebbek is lettünk. Tehát azzal, hogy megjelent az erőszakkal szemben egyfajta egy nagyon helyes törvény, ami arról szól, hogy nulla tolerancia, semmilyen változatban nem ütjük meg a gyerekeket. Ez évekkel ezelőtt, csak 10-15 évvel ezelőtt ez ennyire nem volt fontos. És tulajdonképpen nem is zavar sok mindenkit.
Tehát én is érzékelem, hogy az, hogy sok az ilyen hír, az nem csak amiatt van, hogy ilyen esetek megszaporodtak, sőt valószínűleg nem szaporodtak meg, hanem korábban ez nem volt hír.
Nem volt hír, meg nem volt szokás, és az a helyzet, hogy ez a helyes, amiről most beszélünk, csak ehhez hozzá kell tanulni. Tehát amiről itt beszélünk, értéknorma, meg minden más, itt sajnos ezeknek tovább kell jutni a családig. Tehát az a helyzet, hogy ha a család és az iskola között nincsen értékazonosság, vagy értékközelség egymáshoz, akkor egymáshoz szembe eső normák jelennek meg a gyerek életében, és zavarok támadnak. Azt gondolom, hogy például az erőszak címén lehet kooperálni. És de jó lenne, hogyha ebben az értelemben az iskola egyrészt betartaná ezt a tilalmat, másrészt pedig segíteni a szülőknek megtanulni erőszak vagy fegyelmezés nélkül, nem, ütés nélkül szabályozni a gyerekeket. Mert szabályozni attól persze kell.
Természetesen igen. Kedves András, látsz-e ebben valami olyan tanulságot, amelyik az elmúlt heteknek a tanulsága, amikor a család, a szűk környezet vett át számos iskolai tevékenységet, feladatot?
Erről keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy ez megtörtént. Tehát amikor ugye a online térbe költözött az oktatás, ugye meglévő helyet, és megjelent a digitális tanítás általános iskolába, alsóba és felsőbe, és a középiskolába is, ez mindenkire több terhet jelentett, okozott. Egyrészt nyilván azzal, hogy a családokban ott maradtak a gyerekek, és azok a gyerekek, akikkel egyébként is nehezen jönnek vissza ki a szülők, másrészt be kellett segítenünk a jegyekbe, be kellett segíteni a tanulásba. Ne, éppen ma hallottam valamilyen műsorban, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy a gyereket osztályoztak el, vagy pedig az anyukát egy-egy tantárgyból, mert néha ez így szokott történni, de viccen kívül igazából egy csomó helyzetben a szülőknek segíteni kellett volna, hogy kellene a gyerekeknek, és hát ebben azért ebben nagyon-nagyon, azért mondom, hogy ebben igen, a feltételek nem feltétlenül minden esetben optimálisak.
Kicsit kusza volt a helyzet, hallottam olyan esettől, amikor Facebookon panaszkodott egyik anyuka a másiknak, hogy erre a dolgozatomra 3-ast kaptam.
Ez lehet.
Teljesen ez is benne van, hiszen felkészülési idő és mindenféle módszertani felkészítés nélkül zajlott az egész.
Az érdekes, mert azt hiszem, nem tudom, 2016 óta hivatalosan van egy nemzeti digitális program, ugye, ami arról szólna, hogy az oktatási egyetlen hétköznapi életet digitalizálni kellene.
Igen, elvileg 2020 államtitkári szinten van koordinálva.
Külön kormánybiztosa is volt.
Kormánybiztos, igen, igen.
De azt tudom, hogy az 2020-ban be kellett volna, hogy fejeződjön, és 2020-ban, amikor mi meg találkoztunk ezzel a karantén meg egyebekkel, sajnos ez a program nem sikerült teljesen befejezni. Ez egy nagyon fontos probléma. Kettő meg önmagában technikailag feltételeket nem volt ellátva senki. Tehát még a jobb családokban sem volt elegendő berendezés arra.
Hát hogy ott minden... van három gyerek, és még apuka is, és anyuka az is otthon dolgozik, akkor egy időben bedugul az internet, hogy a legszűrűbb.
Na de hogy az igazi térségekben, kis térségekben, olyan helyeken, ahol egyébként az eszköz, ott még kevésbé. Tehát ott tulajdonképpen néha futárokkal, meg majd vitték tulajdonképpen a híreket, és azt tudom, hogy minden féle tiszteletem az övéké, mert megpróbálták megoldani.
Igen.
De ez azért egyrészt ezek nagyon izgalmas kísérletek voltak, másrészt azért legyünk óvatosak a következő években, ezeket majd azért vissza kell adni, ezeket a tudásokat.
És eléggé megrázó, hogy a diákokkal zajlottak ezek a kísérletek, a leszakadó térségekbe is, de mindenütt másutt is. Ha egy apuka vagy anyuka mondjuk közgazdász vagy mérnök, akkor a matek leckében feltetően tudott segíteni, de módszertani felkészítést ő se kapott.
Én most erről sem vagyok meggyőződve, hogy a gyerekeknek ez minden esetben ártott. Megmondom őszintén miért. Mert ez kicsit olyan, mint a rossz családban, amikor ugye a gyerek hazamegy, és akkor a szülőnek van felelőssége, úgy érzi, hogy neki kell szólni, a gyerek csinálja meg a házi feladatot. És itt is ebben az értelemben, ugye amikor iskolába járunk, ugye a tanár dolga átadni a tudást. Bizonyos szempontból azok a gyerekek, akik most ebbe az online rendszerbe belekeveredtek, rákényszerítek arra, hogy a tudás után kell járniuk. Tehát feltétlenül ez a helyzet arra késztette őket, nem tudom, kötelezte, de késztette ez mindenképpen, arra késztette a gyerekeket, hogy tulajdonképpen egy-egy ismeret után járjanak, saját erőfeszítést tegyenek, ami gyakorlatilag a tudás megszerzésnek aktív változata, amit mindenki szeretne, tehát bizonyos szempontból jót tett a gyerekeknek. Én nem túl régen beszélgettem középiskolásokról pontosan erről, és sokkal tudatosabbak voltak ennek alapján, a 3 hónap alapján, mint előtte beszéltem, tehát jó, tudatosabban beszéltek a tanulásaikról, a céljaikról, egyáltalán, hogy mit tanultak és mit nem.
Teljesen igazad van, ez a néhány hét nagyon erőteljes lépés volt ellenkező irányba, mint ami miatt a gondolkodó fiatalok nem kedvelték korábban az iskolát. Azt hiszem, pont erről szól az a zeneszám, amelyik most következik. Azt javaslom, tartsunk egy kis pihentető szünetet, és aztán folytassuk. Folytatódik a beszélgetés Szabó Andrással, akivel mostanáig azt próbáltuk kideríteni, hogy mi is az iskola tulajdonképpen szerepe, ki a iskola megrendelője, és hangsúlyozom, hogy itt nem az iskoláról, mint jelenlegi intézményről beszéltünk, hanem arról a fogalomról, amelyet mindannyian elképzelünk, mint a társadalmi tudás és tapasztalatok átadásának szinterét. Hadd kérdezzem meg, ebből a szempontból véleményed szerint tudást vagy gyakorlati ismereteket, kompetenciát kell az iskolának átadnia?
Hát ezt én nem tenném, nem választanám szét a nagyon-nagyon.
Nem ugrottál.
Hogy hova teszik a hangsúlyt, az feltétlenül fontos, hogy nem a tényszerű tudás van. Annak idején még Beketi tanár szépen is elmondta egy valamelyik beszélgetésben, hogy azok az ismeretanyagok, amit az ember az iskolába összeszedett, annak a 80%-a úgy tűnik el, hogy éppen megérkezett. Tehát lehet, hogy majd valahol elő lehet bányászni a tudatból, de sokkal fontosabb az, hogy milyen készségekkel.
Ezzel a 80%-kal én is egyetértek, még a magam tantárgyai esetében is.
Tehát azt mondom, egészen biztos, hogy sokkal inkább képesség, kompetenciákat, mindenféle módon azt a fajta alkalmazhatósághoz valami jártasságot kell mindenképpen az gyerekeknek szerezni, amit egy tantárgyal kapcsolatosan mindenképpen lehetőséget kaptak. Tehát nem tudok okosabb lenni, mint
csomó az. Tantárgyat eleve azért tanítanak, ugye a nagyszüleink idején a latin nyelvet, aztán a matematikát, most az informatikát. Állítólag azért tanulják a gyerekek, mert ez gondolkodási logikai képességeket fejleszt.
Hát nem tudom, a latin miről szól, hogy ebben az értelemben a gondolkodási képesség.
Ott a nyelvtani szabályok logikája miatt. Tényleg ez volt a...
Én szép nyelv a latin, az az igazság, hogy most már nagyon kevés embertől hallottam a latinul beszélni, érdekes nyelvtani szerkezetekkel, és nagyon szép a latin nyelv tulajdonképpen.
És mi a véleményed arról, hogy egy tantárgyat azért tanítunk, hogy a gondolkodási képességet fejlessze? Van a dologban logika, mert gondolkodást nem lehet csak úgy fejleszteni, annak valami tárgya kell, hogy legyen.
Tantárgyról beszélünk, ami gondolkodást fejlesztünk. Én szerintem témákról beszélünk, tartalmaktól, tehát tantárgytól függetlenül. Hogy mondom ezt, mert vannak olyan iskolai kísérletek, kísérletek a világban, például ilyen a finn iskolai kísérlet, amelyik azt mondja, hogy nincs tantárgy, ő nem tantárgyakat tanít, hanem témákat tanít. És azt mondja, hogy a témákban vannak természettudományos és társadalomtudományos elemek is, abban van fizika is, meg van szabály is, attól függ, hogy miről van szó. Tehát ebben az értelemben, amikor majd tantárgyként közelítünk valamit, végig pedig öncélú is. Nem véletlen küzd minden iskola rendszer, hogy újra és újra szabályozza maga tantárgyait. Most éppen a természettudományos tárgyakat össze akarták vonni, fizikát, kémiát és a biológiát.
Igen, természetismeret.
Amitől természetesen szerintem nincs erről mindenki meggyőző, hogy ez így rendben van, mert mindegyik egy önálló entitás, egy tudományos entitás, aminek mindegyiknek az ismeretéhez van létjogosultsága annak, hogy szükség lenne rá.
Pardon, ha kutató vagyok, vagy kutató akarok lenni, és ezért egyetemre megyek, akkor nem csak a fizika, kémia, biológia, hanem azoknak a legszűkebb területei is önálló tudományok. De aki most ismeri meg a világot, annak számára én azt hiszem, hogy sokkal inkább a Nobel-díjas fizikusnak, Feynmannak a mondata az iránymutató, hogy tudnélik, a természet nagyon nem törődik azzal, hogy mi hogyan parcellázzuk.
Azzal egyetértek, de valószínűleg meg kell tanulnunk a természet egy csomó szabályát. Például az, hogy a fejünkre, hogyha magasról valami leesik, az a fejünkre esik, hogyha nem lépünk el onnan, mert a gravitáció létezik, mint egy létező természetes szabály, vagy törvény, így is lehetne mondani, így van. Tehát egy csomó fizikai összefüggés nem baj, ha az ember tudja. Ugye, az csak a javára szolgálhat, nincs igazán? És így vagyunk a kémiával, és így vagyunk a biológiával is.
A legkínosabb egyetemi élményem az volt, amikor egy fizika tantárgyból az évfolyam háromnegyede megbukott, mert az ahhoz szükséges matematikai alapokat csak a következő fél évben tanultuk.
Értem.
Ez a tantárgyakra osztás gyönyörűsége.
Hát ez egy rosszul szervezett oktatás volt akkor ilyen szempontból, és igazságtalan volt a diákokkal szemben.
Hadd meséljem el neked, ha szabad ilyen személyes dolgot szóba hozni, hogy én egy darabig, nem hosszú ideig az Egyesült Királyságban éltem, és a magyarországi matematika-fizika szakos középiskolai diplomámat ott honosítattam. A ma MSC-nek megfelelő diplomát úgy honosították, hogy én Angliában, bocsánat, nem az Egyesült Királyságban, mert részenként mások a elfoglalási szabályok. Angliában általános iskola első osztályától érettségig akármilyen tárgyat taníthatok. Ilyen szinten fogadták el a magyar kétszakos diplomát. Mi erről a véleményed? Én nagyon meglepődtem rajta. Mielőtt hagylak szóhoz jutni, tudom azt, hogy valóban megtörténik, hogy egy tanárt egy egészen más témába egyszer csak helyettesítésre beosztanak, és elvárják, hogy azt a másfajta órát is meg tudja tartani.
Hát nagyon kettős az én gondolatom. Egyrészt az, hogy valaki hogyan tud tudást átadni, vagy hogyan tudást feltámasztani a gyerekekbe, ez egy képesség, egy ismeret, egy önálló dolog, a pedagógiának hívják. Ez tulajdonképpen bármilyen tantárgyal kapcsolatosan fontos, hogy lehessen ezzel rendelkezni. És maguk a tárgyak ebben az értelemben hordozók. Tehát, hogy ez most milyen tantárgy hordozó, az ebben az értelemben édes mindegy. Én azt gondolom, egyet is tudok érteni félig meddig ez a lépéssel, mert hogy téged pedagógusnak fogtak fel. Hogy azt jelenti, képes vagy közvetíteni, vagy hordozni, vagy tulajdonképpen hordozón keresztül tudásokat feltámasztani a gyerekekben, és összefüggéseket összeszervezni, akkor ez egy alap.
Akkor ez egy tantártól független dolog.
Ez így van. És a másik oldalon pedig önmagában feltétlenül azt jelenti, hogy nem is becsüli sokra ez a döntés például magát a tantárgyat. Annak az akadémikus jellegét.
A brit pedagógus képzésben nincs is tantárgyi módszertan.
Csak azért mondom, tehát bizonyos szempont azt mondja, hogy a tantárnak vannak specifikus követelményei, ez ebben a döntésnek ugye nem ad terepet. Tehát azt mondja, hogy tulajdonképpen bárki taníthat fizikát, meg bárki taníthat kémiát.
Én egy kicsit úgy érzem, hogy ez a ló túlsó oldala,
nem is biztos,
de abban
hogy
teljesen egyetértek veled, hogy mozgatni egy ilyen csoportot, kívánatossá tenni számukra tudást. Ez tantártól független dolog.
Ez így van. Más kérdés mondom az, hogy ilyen módon ez egyébként könnyebben hozzásegíti a pedagógusokat ahhoz a szerephez, amit nekem szimpatikus is, hogy a tanár nem feltétlenül a tudás forrása. Arra alkalmas az ilyen tanár, aki nem tudja eleget a fizikából, hogy segítséget kér az iskolán kívüli forrásokból, ami tulajdonképpen
vagy azért, maguktól a diákoktól.
Vagy a diákoktól, és ettől már megjelenik egy izgalmas alkotói folyamat, amit együtt csinálnak a tanár és a diák.
Nem bírom ki, hogy ezzel kapcsolatban el ne mondjam az ottani nagy élményemet. Egy erdélyi magyar leányzó volt, aki ugyanilyen helyzetben tanár lett Angliában, és egyszer csak azt mondták neki, hogy helyettesítőként be kell mennie egy osztályba, ahol Buddháról tanulnak éppen. És bement, és csupa indiai gyerek volt. Amin ő egy pillanat alatt föltalálta magát, és azt mondta, kedves gyerekek, engem ide beküldtek helyettesíteni, de azt hiszem, hogy erről a témáról bármelyikötök többet tud, meséljetek nekem. Uh-huh. És a gyerekek meséltek, ő pedig egy logikai szerkezetbe rendezve fölírta a táblára. Tehát valójában azt csinálta, hogy ő a rendszert szedte össze, uh-huh. miközben a gyerekek csillogó szemben lelkesen tanították a tanítónénit.
Uh-huh. Érdekes a dolog. Hát, de nem tudom, hogy a Buddhával kapcsolatosan különösebben rendszert kellene, Buddha önmagában a szerepe és az érzés érdekes lehet, de jól vágta ki magát a kollega, teljesen gratulálok.
Az is állandó kérdés, hogy probléma megoldásra vagy feladat megoldásra tanítsuk a diákokat. Mire lesz szükségük? Mi az, amit tudniuk kell?
Hát nem tudom, ami az életben szükséges. Tehát ahogy azt jelenti ebben az értelemben, hogyha vannak valamikor feladatokat kell megoldani, valamikor problémát, sőt a feladat megoldás bizony szempontból néha probléma megoldásnak lehet, de én túl liegjük ezt a problémát. Igazából, amikor a problémáról beszélünk, általában az azt jelenti, hogy elsőre nem lehet megoldani.
Hogy tudjuk, nem ismerjük a megoldás módját.
Így van, tehát abban a rendszerben, az külön... így van, ez egy külön történet a probléma megoldás. Igen. Alapvetően igazából az esetek döntő többségében nehézségekkel küzdünk meg, és feladatokat oldunk meg.
Így van, így van.
És ebben a probléma az egy kicsit más dimenziót jelent.
Kedvenc példám az, hogyha mondjuk egy lakásban valami villanyszerelési feladatot kéne megoldani, én nem tudom a megoldás módját, de tudom, hogy hol lehetne megtanulni.
Igen.
Tehát ez is feladat, más kérdés, hogy számomra, aki nem vagyok villanyszerelő, a feladathoz az is hozzátartozik, hogy meg kell tanulnom. Igen. De attól ez még csak feladat.
Igen.
Probléma az, aminek nem ismerjük a megoldását, és azt külön föl kell fedezni, ráadásul azt se tudjuk, hogy kéne felfedezni.
A probléma és a feladat között az a különbség, hogy a feladat az valamilyen tartalomra és tevékenységre irányul, a probléma pedig annak a végzőjére. Tehát arról az emberről szól, aki...
Ez jó megközelítés.
Tehát a probléma az tulajdonképpen az emberről szól, aki a valamilyen elakadásban van, és nem képes ezen áthaladni, a másik meg a tárgy.
Rendben van, András, csak a helyzet az, hogy úgy változik a világ és minden egyes szakterület, hogy hiába tanítunk meg feladatmegoldási módszereket, a diák a életének az évtizedei alatt rengeteg olyan feladattal találkozik, amelynek ma még nem tudjuk a módszerét megtanítani.
Pedig a probléma és a feladat között nagyon sok az összefüggés. Mondok egy példát, jó? Ha egy lány terhes lesz, ugye sok azt mondta, az az én problémám, hogy terhes vagyok. Ugye ez egy, ismerjük ezt a fogalmat, pedig még örülhetne is neki, mert örülhetünk egy gyereknek, ugye? Itt igazából azt lehetne mondani, hogy ez nem probléma, hanem ez feladat. Hogy mit kell ezek után csinálni? Kihordjuk a gyereket, és megvárjuk, hogy készülünk a gyerekre, ez egy megoldás, vagy pedig rossz gondolat, de most lép egyet, hogy ne legyen többi gyereke. De mindenképpen a probléma az tulajdonképpen egy helyzetről szól.
Ezt problémának nevezzük, de
ez nem probléma,
nem
hanem feladat. Nem probléma van, hanem feladat. Mégpedig az, hogy ezzel nekünk valamit kell csinálnunk. Nem tudom, hogy érthető.
Uh-huh.
Én például örülnék neki.
Kitértél a kérdés elől, de én meg nem felejtettem el. Ez fog most történni. Hogyan tanítsuk meg feladatmegoldásra azt a diákot, akiről sejtelmünk sincs, hogy az élete során milyen feladatokkal fog találkozni?
És ezt sose fogom tudni, hogy milyen, sose. Itt tulajdonképpen az egyetlen segítsége a dolog, hogy hogyan lehet valakivel gyerekként. Én szerintem, hogy először is bízunk benne, és az ő kíváncsisága vezessen. Tehát az érdeklődés kíváncsisága vezeti tulajdonképpen a probléma, a feladatokat és a feladat kitűzését.
Vagyis az a fő feladat, hogy felébresszük és életben tartsuk benne a kíváncsiságot, hogy akarja megtalálni a megoldást, illetve azt az önbizalmat, hogy képes megtalálni a megoldást.
Így van.
Rengeteg olyan embert ismerek, a legkülönbözőbb életkorú és élethelyzetű embereket, akik, amikor új feladattal találkoznak, akkor felsúhajtanak, és azt mondják, hogy hát ezt én nem tanultam, ez már kimarad az életemből. 20 évest hallottam informatikai dologgal kapcsolatban azt nyilatkozni, hogy hát ez már kimaradt az ő életéből. Először azt hittem viccel, de nem.
Hát az tény egyébként, hogy az ember a bizonyos tudás megközelítésben csomószor ugye meg kell húzni a határokat. És azt mondom, hogy valami, én szándékosan nem akarok valamivel foglalkozni.
Ez más dolog, persze.
Mint, ezt akartam mondani, mint amikor azt mondom, hogy
persze.
Ez nekem már nem kell. Tehát az a fajta igény, vagy kíváncsiság, vagy érdeklődés, megtartás és megőrzése igazából a pedagógus egyik legfontosabb feladata. De az, hogy tulajdonképpen ezt a tudást hogyan járja be, hogyan szerzi meg, az sok esetben nem biztos, hogy ebben tudunk sokat segíteni. Tehát abban tanulásmódszert, abban egyebekben tudunk segíteni, hogy hogyan tanuljon valaki. De ha ezt valaki nem akarja csinálni, nem fogja.
Ha valakiben megvan az elsajátítási motiváltság, megint hadd mondjak egy buta példát,
igen?
A diákok tudnak okostelefont kezelni,
tudni.
Noha nincs ilyen tantárgy az iskolában.
Így van.
De ösvényt vágnak a tudásig, érzik, hogy ez nekik hasznos.
Uh-huh.
Ha valami nem működik, megkérdezik egymástól, utána néznek. Ha ez a motiváltság megvan, akkor tulajdonképpen a pedagógus a legfontosabb feladatát teljesítette. Mozgásban tartotta ezt a motiváltságot, és ettől kezdve annyi a feladata, hogy segítsen a diáknak elkerülni a vargabetűket, elkerülni a tanulási megakadásokat.
Nem csak. Segíteni kell neki mérnie magát. Tehát az, hogy valamilyen módon eredményessé tegye magát, vagy nem. Tehát az a feltétlen fontos, hogy egy elvégzett feladathoz hozzátartozik az, hogy az mennyire, hogy mennyire a rendben, ott sokszor az érzéseink megcsalnak bennünket. Tehát az, hogy valamilyen feladatot elvégeztünk, abban kell tanárnak segíteni abban, hogy valaki mérni tudja magát, visszajelzéseket kaphasson. Nem feltétlenül gondolom, mindig csak a tanár adja a visszajelzést, de az, hogy tulajdonképpen egy feladat elvégzéséhez szervesen hozzátartozik annak az értékelése is.
Azt hiszem, ezt mondják úgy, hogy ha nem tudod, hova mész, akkor honnan veszed észre, hogy odaértél.
Így is lehet mondani, igen.
Teljesen világos, ugyanakkor azt látjuk, hogy az ember önértékelése majdnem mindig téved. Én azt hiszem,
azt
hogy...
Azt mondod?
Mondom is, tapasztalom is.
Hát az önértékelésében is egyáltalán azon fajta képesség, hogy valaki mérje magát, azon dolgozni kell. Az nagyon sokat kell dolgozni, sokszor meg szokott valóban csalni bennünket a saját magunk önérték érzete, hogy fogalmazzam így, de ezt, hogy ez például az egyik legfontosabb segítség a tanárnak arra, át kell segíteni kell a tanárnak ebben az értelemben, hogy ő jól tudjon tájékozódni. Tehát az, hogy ő tudja rendesen, vagy azt a visszajelzést keresse meg ezekben a történetekben, ami hiteles, mondjuk tőled elfogadom, mástól nem fogadom el, vagy pedig más módon, de mindenképpen nagyon. Kell tudni mérni, hogy jól csinálta a feladatot. Kell nekünk maguknak egy belső kontrollt kialakítani, mert különben meg is tévesztenek bennünket.
Én azt hiszem, hogy ebbe a tanárnak elkerülhetetlen szerepe van, szóval most úgy érzem, hogy ez egy olyan szerepkör, erre valakit megtanítani visszajelzéseken keresztül, ami nem automatizálható. Azt javaslom, tartsunk megint egy kis szünetet, és aztán térjünk rá arra, hogy akkor kinek milyen funkciója, feladata marad meg ebbe a világban.
Inkább tartok ő vele, elindul. fut a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt, és elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött. Szörnyű pillanat, rászedetted jól magad, épp ott állnak ők az iskola előtt. Ez a nap már tönkre ment, a kislány iskolába ment, hát most mit tegyek?
Te jössz.
Folytatódik a beszélgetés Szabó Andrással, a beszélgetés tárgya, mit tanulunk, hol tanulunk, mi végre tanulunk. Sokféle témát érintettünk ezzel kapcsolatban, sőt az is szóba került már, hogy az elmúlt hetekben mi és hogyan változott ezen a területen, amikor kicsit fölcsuszanásszerűen erre kevésbé fölkészült embereknek kellett átvenniük tulajdonképpen pedagógus szerepeket.
Régebbi ez már 2,5 hónap, jó? Tehát majdnem 3 most már azért. Március elején kezdődött ez az egész váratlanul, egy héten belül hirtelen elkezdődött az iskola, és most már ugye nagyjából június van.
Hadd kérdezzelek meg, ez igazán civil rádióba illő kérdés, mire számítasz? Ősszel ez a tendencia folytatódik, az iskola és a közvetlen környezet, családi környezet közti együttműködés folytatódik, vagy visszarendeződik minden?
Hát nagyobb a valószínűség a visszarendezésnek, és nagyon nem szeretném. Az a helyzet, hogy rengeteg tapasztalat halmozódott fel a 2,5 hónap alatt, szerencsére és köszönet azoknak, akik ebben sokat belefektettek. Itt azért rengeteg innovatív, nagyon kreatív tanárok vannak, akik nagyon sokat dolgoztak. De azokat a tapasztalatokat is, ami ezzel összefüggésben van, még el kell rakni, hisz a diákok mozgatása, megközelítés és egészen más helyzeteket Persze. követelt meg. Az tény, hogy viszonylag kevesebb anyagot sikerül ilyenkor feldolgozni. Itt múltkor, a múlt héten beszélgettem a diákokkal pontosan erről, hogy egyrészt a tanárok egy kicsit őket, mindegyiket túl felülértékelték, másrészt sokkal kisebb tananyagot tudtak feldolgozni ebben az egész történetben. Lefordítva azt mondom, hogy ha most jövő, hagyom visszarendezést is szeretnének, azt feltétlenül tudni kell, hogy ilyen módszerekkel, ilyen hatékony módszerekkel, ami például ebben az egészben sokkal kisebb egységeket lehet képes valaki feldolgozni. Tehát annyira zsúfolt és tulajdonképpen igazából nem biztos, hogy korszerűek ezek az ismeretek most olyan módon, ahogy abban alatban össze van halmozódva, és valószínűleg ebben az értelemben várom azt, hogy ezzel kapcsolatosan sok-sok vita fog támadni.
Nyilván,
egyrészt az a törekvés már fennmaradt, hogy vissza kéne rakni, mert ugye az iskolának úgy kéne működni, másrészt azok a tapasztalatok az őket kitalálókat is aktivizálják arra, hogy beszéljenek róla. Tehát ma nagyon sokféle módon jelentek meg ezek a tapasztalatok, és az remélem, hogy a tanárok is, nem csak a tanárok, a szülők is jobban bele fognak szólni, hisz belettek vonva a képzésbe. Az elmúlt 2,5 hónapban ők kollégákká váltak, kisebb-nagyobb változat.
Pontosan erről van szó, és sokat megértettek abból, hogy miből is áll a tanári munka, azon kívül, hogy elmondj egy tananyagot.
Igen.
Sőt, a legkevésbé ez.
Ezért egy kicsit több hozzáértést számítok a hétköznapi ember számára. Magyarul több magyarázatot igényel, bármilyen változat is marad az iskolarendszerben. Tehát messze meg kéne haladni, messze túl kéne lépni ezen az erőszak, meg ilyen típusú történet, ami mostanában zajlik a médiában, hanem inkább azzal kéne foglalkozni, hogy hogyan lehet abban az iskolában gondolkozni, amelyik ezeket az ismereteket, amit a 2,5 hónap alatt halmozódott tudásra együtt, az hogyan lehetne beforgatni egy majdani iskolába, ami még persze nem teszi rendbe teljesen az iskolarendszert, de legalább tanulunk magunktól.
A szünet előtt megállapítottuk, egyetértettünk abban, hogy a mai iskolai tananyagnak, a konkrét tudásanyagnak körülbelül 80%-a tulajdonképpen felesleges, mert abban a 10 másodpercben felejti el a diák, amikor hallotta.
Ezt azért úgy nem mondanám, mert az az érdekes benne, egy csomó tudásanyag ott marad a vakon, ha úgy tetszik, hogy passzív tudásként. És az az érdekes benne, hogy ezek a tudások tulajdonképpen aktivizálhatók, könnyebben aktivizálhatók, ha megjelennek, tehát ez sem ilyen nagyon egyszerű, de annyi mennyiségre semmi semmiképpen nincs szükség. Tehát.
Ami viszont most zajlott, az az, hogy tulajdonképpen a család is sokkal jobban megismerkedett a tanulás folyamatával, a tanulás segítés módjaival, és kialakult egy összjáték az iskola, a pedagógus és a szülő, illetve gondviselő között. Ez a egymás értésének egy olyan szintje, amiről eddig szó nem lehetett.
Hát, ha ez így működik, ha egymás értéséről szól, de az tény, hogy kompetensebbnek érzi most már a szülő magát egy tanulási folyamatban, és hogyha arról szól, hogy elfogadja meg, megérti a tanárnak a megközelítését, akkor tényleg együttműködésről van szó, de azt is feltételezem, hogy legalább annyira megjelenik a kritikai hang, hogy lehet ezt így tanítani, mert most már én 2,5 hónapos pedagógiai tapasztalat után meg fogom tudni mondani, én szerintem ezt másként kellene.
Én biztos, hogy ilyenek is lesznek, és az is biztos, hogy ez is, ennek is lehet még pozitív hozadéka is.
Hogyne, hisz az eredeti iskolai felfogás arról szól, hogy a szülő és a tanárok együttműködnek a gyerek felnevelésével kapcsolatosan, és ott, ahol ez az együttműködés nincs meg, akkor tulajdonképpen annak mindig a következményét együtt szívjuk, hogy fogalmazzam finoman.
Nagyon diplomatikusan fogalmaztál. Valóban, még akkor is, ha nem a legalapvetőbb dolgokban, az értékrendben van ellentmondás a család és az iskola között. Kedves András, hadd kérdezem meg tőled, hogy most a műsorunk utolsó perceiben szíved szerint mit tanácsolnál az pedagógusnak, a szülőnek, gondviselőnek, vagy akár a diáknak?
Hát, hogy pihenje ki magát most először, és mindenki ebben az egész terrebe legelőször. Másrészt ne felejts el, mi történt 2,5 hónap alatt, és villámgyorsan üljünk le, és keressük meg azokat a fontosabb kérdéseket, amikben egyetértünk. Ezek a tapasztalatok ne szálljanak el, azt feltétlen szeretném. Nagyon jó lenne, hogyha ez egy kicsit, hogy tetszik, feldobhatná azokat a nagyon nehézkes oktatás korszerűsítő folyamatokat, amik az elmúlt 25-30 évben, sőt korábban is folyamatosan zajlottak. Kaptunk most egyfajta gyakorló terepet, ez a 2,5 hónap, 3 hónap egy gyakorló terep volt. Igen. Ennek a tapasztalatait érdemes lenne összeadni. Tehát az lenne jó, ha diskurzusok lennének, különböző leülések lennének, és ez lehető legnagyobb nyilvánosság előtt tartana.
Vannak is ilyenek. Nemrég figyeltem föl például az online otthonoktatás elnevezésű Facebook csoportra, mindössze 87 ezer tagja van. És aktív, és pörög, és alcsoportjai vannak, és... Helyes. Tanárok, szülők egymás között dolgokat megbeszélnek, tippeket adnak egymásnak, tapasztalatot osztanak meg.
Ez a formációk se baj, ha nem vesznek el, megmaradnak. Itt lényeg, hogy adjuk össze a tapasztalatot. Ha valami ebből a diskurzusból kijön, azt osszuk meg mindenkivel. Tehát ne se kezdje senki előről a dolgokat, hanem lehet adjuk össze a tudást. Nagy szükség van arra, hogy egy korszerűbb iskolánk legyen. Ez a korszerűbb iskola a legjobbakat őrizze magában, az feltétlen szükséges. És nem arról van szó, hogy valakit bántani kell, hanem arról van szó, hogy megérdemlünk már egy kicsit jobb iskolát, mint ami eddig volt. És azokat a pedagógusokat pedig ebben az értelemben partnerek, és minden pedagógus ebben az értelemben hiszem, hogy az, be kéne ebbe a dologba erősíteni, és meg kell támogatni.
Hogy fér bele ebbe a képbe az, hogy éppen néhány hónapja szűnt meg a magántanulói státusz lehetősége, és ezt a jogszabályt még ideiglenesen sem enyhítették most.
Ez egy érdekes kérdés, hogy nem enyhítették, de amikor azt a szabályt hozták, akkor ugye 2,5-3 hónapos tudás nélkül hozták ezt. Most mondtam, hogy mentsen őket föl. Nagyon remélem azt, hogy ebben az értelemben, igen, de itt a magántanuló státusznak a megközelítése az nagyon összetett már megint. Abban az értelemben, hogy ez egy menekülési terep is tulajdonképpen az iskolarendszerből, és azt kell végig gondolni igazából, hogy lehet a meglévő iskolarendszert jobbá tenni ahhoz, hogy a gyerekek ezt válasszák is.
Hogy az legyen magántanuló, akinek valami külön erre való speciális oka van.
Így van, például sportoló, vagy hagyd nem mondjam, vagy olyan egészség terheket cipel, nem teszi könnyű, vagy nehezebbé teszi a tanulást, akkor ezeknek bizony ezzel a specialitással együtt járó magántanulói fejezetet abszolút meg kellene engedni, de én ezt most nem vizsgálnám, én azt vizsgálnám leginkább, hogy hogyan lehet mindenki számára elfogadhatóbb iskolai megközelítést teremteni, amelyik megvédi a megvédhetőt.
Lehetetlen kérdés, hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy milyen esélyt látsz arra, hogy erre felé mozdulnak a dolgok.
Hát esélyt mindig látok mindenre esélyt ebben az értelemben, de alapvetően azt gondolom, hogy nem számítok rá. Nem számítok rá, mert sokkal nagyobb a valószínűség annak, hogy a tehetetlenként tovább gördülnek a régi szekerek, a régi nyomvonalon. Azt gondolom, hogy ha netán tovább is indul és visszarendeződés elkezdődik, ennek a visszarendeződéshez való viszony az már nem lesz elfogadó, vagy nem lesz olyan barátságos. Tehát azt mondom, hogy küzdelmes időszakra számítok. Arra a küzdelmes időszakra, aminek az eredményeképpen az lenne jó, hogyha lehetőleg arra vigyáznánk, hogy ami abban a küzdelemben lezajlik, az mind tartalommal teli építőkockákat adjon, ragyon, és tulajdonképpen aki ilyen szempontból védi a maga bástyáját, és arra gondoljon, hogy nyissa ki a szemét, és vegye észre, hogy az, ami esetleg ő véd, azt nem biztos, hogy muszáj védeni. Azt el kéne engedni. Tehát azt mondom, hogy több türelmet és több toleranciát remélek, de küzdelmes időszakra számítunk ösztön.
Ő védi a maga bástyáját, itt most a pedagógusra gondolsz, az iskolára, az iskola fenntartóra?
Sőt, az iskola szervezőre is. Tulajdonképpen az iskola koncepcióját kitalálóra is. Tehát azt mondom, hogy én nagyon drukkolok annak a felnőtt megközelítésnek, ami azt mondja, hogy volt 3 hónapunk, ugyan azt gondoltuk volna, hogy NATO-t be fogunk vezetni, de most azoknak a tapasztalatok az ismeretében, ami az elmúlt időben keletkezett, ezeket kollektíven szeretnénk átgondolni a hozzáértőkkel, pedagógusokkal és szülőkkel együtt. Ennél emelkedettebb és szebb döntést nem is tudnék elképzelni most az oktatás irányítástól. Hogy azt mondja, hogy az a NAT, amit akartunk 3 hónappal ezelőtt, az a mostani tapasztalatok fényében egy másfajta NAT-ot kell igényeljen.
Itt valamiféle társadalmi vitára gondolsz ebben a tekintetben?
Először felismerésre. Arra, hogy a döntéshozó ezt felismeri, azt, hogy tulajdonképpen neki most ezügyben nem kéne ragaszkodni olyan dologhoz, ami 3 hónappal ezelőtt még másként volt. Az a felismerésre.
Mert új tapasztalatok és új együttműködés.
Ez az új tapasztalat teremtsen ő számára is egyfajta éhséget arra, hogy még jobbá tegyük azt, amit már úgy gondolnak, hogy jó.
Jelzem, az elmúlt hónapok azt is nagyon jól megmutatták, hogy zűrzavar esetén sem a szülő, sem a pedagógus, sem az iskola szervezete nem kerékkötőként, hanem lelkes együttműködőként viselkedik.
Mert érdekelt és érint, nem csak érintett, érdekelt is abban, hogy az a helyzet, ami van, az egy jobb helyzet legyen, mint a korábbi. Tehát azt kéne a döntéshozónak is megérteni, hogy akik az iskolát vitatják, azok nem rosszat akarnak, hanem azt az iskolát szeretnék.
Tehát esetleg meg lehetne bízni bennük, hogy
hát,
vagy a kezdeményezéseit.
Legalábbis vitatkozni kell tudnik velük. Tehát érveket érvekkel szembe helyezni, és annak a következtében jönni kell egy olyan fajta produktumnak, ami sokak számára elfogadható, vagy a többség számára elfogadható.
Van itt azért egy nagyon kényes helyzet, ezt úgy szokták jellemezni, hogy megy a hajó a viharos óceánon, és menet közben át kéne építeni, de közben menni kell. Tehát nem lehet szünetet tartani, amikor az iskolának a gyermekmegőrző és szociális funkciói egy időre szüneteltek, ez nagyon-nagyon sok családot állított szinte megoldhatatlan helyzetek elé.
Egyetértek magában, a változtatás kivitelezése az tényleg hosszadalmas és nehézkes. Nekem az a bajom, hogy most úgy kezdünk el változtatni, hogy nem vagyunk róla meggyőződve, hogy az a változtatás minden elemében olyan, amilyennek szükség van. Önmagában változtatásra is türelmetlenek vagyunk, de amíg nem birtokoljuk azt az alapvető szempontrendszert, amiben az iskola rendszernek lennie kell, addig ne kapkodjunk. Addig fölösleges kapkodni. Addig azt kell mondanom, hogy igazából minden kapkodás csak árt.
Sajnos ebbe egyet kell, hogy értsek veled, az oktatásban mindennek van érlelődési ideje. Hogyne. Tehát nem lehet egyik pillanatra a másikra megváltoztatni, ez egyik szereplőnek se jó. Ráadásul értékelünk még mielőtt a tényleges eredmény kialakult volna.
Így van, és türemetlen várunk eredményeket. És itt hozzá kell tennem, sokszor az iskolarendszert homogénnek közelítjük. És amire különböző a Magyarországon a lakosság élete, a gyerekek mindennapi élete, legalább annyiféle képpen kell megközelíteni a gyerekeket és a gyerekekkel kapcsolatos tudás megszerzését. És ezt azt kell igazából mondani, hogy én le is váltanám azt a fogalmat, hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel speciálisan kell foglalkozni. Azt kell mondanom, igazából meg kellene érteni, hogy azok a gyerekek, akiknek mások a társadalmi környezete, mint mondjuk egy városi gyereknek, az sem biztos, hogy minden szempontból egy lesajnált, lekezelt személyiség kell legyen, hanem egy másfajta struktúraként alakul benne ki a tudás, és azt úgy kell megközelíteni, hogy annak a gyereknek és annak a környezetnek minden elemek találkozzon. Tehát azt akarom mondani, hogy itt meg kell találni azokat a szakmai egyenlő a közös szempontokat, ami nem által nem egyenlősít iskolák és iskolák között, hanem személyes. Egyenlősítésnél nincs rosszabb.
Így van. Beszélgettem egy jó barátommal, aki a családjában autista gyermeket is nevel. Mm. És valahogy ez szóba került, és egyszer csak azt mondta, hogy vegyük észre, hogy az autista nem önmagát nevezi autistának, neki megvan a maga világa és gondolkodásmódja, és vegyük észre, ne beszéljünk már speciális nevelési igényű gyerekekről, hát minden gyerek speciális nevelési igényű. Ő is pedagógus egyébként, és bár ez a szóhasználat nem egyezik a hivatalos szóhasználattal, nekem rendkívüli módon tetszik, és találónak tartom. Ez jutott eszembe arról is, hogy nem beszélsz hátrányos vagy előnyös helyzetekről, mert más szituációban más az előnyös.
Így van.
Tehát aki a belvárosi iskolában szocializálódott, az pontosan ugyanolyan elveszett ember lenne egy tanyán, mint az a tanyasi, aki esetleg nem tudja a városi életnek a szabályait vagy szokásait.
Például, így van. Más kérdés, hogy ezzel együtt mind a kettőt tehetnek egymáshoz látogatást, és mind a két gyereknek tulajdonképpen ebben az értelme legyen lehetőség arra, hogy azt a világot is felfedezze, és maga számára megtanítsa, vagy elsajátítsa. Tehát inkább az a helyzet, hogy a távolságot kell csökkenteni, amennyire lehet az emberek között, és azt, hogy egymás tudását és tudás környezetét azt értékeljük, legalábbis egymás
becsüljük. Kedves András, én azzal is rettenetesen elégedett lennék, ha legalább azt megtanulnák a diákok és a nem diákok, hogy létezik másfajta világ is, mint amiben ők élnek.
Az is fontos.
De azt hiszem, hogy erről akár újabb beszélgetést kezdhetnénk, miközben itt az időnk lejárt. Azt hiszem, nincs más hátra, mint hogy neked is és a hallgatónak is megköszönjem, hogy társ volt ebbe a beszélgetésben.
Én is köszönöm a türelmet, és hogy figyeltél te is rám. Köszönöm szépen.